Múlt hétvégén a Pannonhalmi apátság adott helyszínt a 7. Pannon bormustrának. Erről fogunk beszélgetni Fabok Mihály a Lagunda Létterem szomeliéjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm kedves hallgatókat!
Milyen borok indulnak a Pannon bormustrán?
Olyan magyar borok indulhatnak ezen a Pannon bormustrán, amelyek a kereskedelmi forgalomban is kaphatóak, és egy bizonyos tételszámot elérnek.
Már forgalomba hozott borokról van szó, vagy olyan borok is indulhatnak, amelyek még frissek, de majd csak az elkövetkezendő időszakban lehet kapni.
Már forgalomba hozott borokról van szó. Persze vannak olyan borok közöttük, amelyek esetleg még nem érték el a minőségi csúcsát.
Milyen szakmai grémium dönt arról, hogy mely borok a legjobbak?
Egy 14 tagú nemzetközi zsűri bírálta beérkező mintákat. Többek között Franciaországból, Kanadából, Németországból, Hollandiából érkeztek a bírák, és a magyar kollégáikkal együtt kóstolták és elemezték a közel 250 féle benevezett bort.
Milyen eredmények születtek?
Minden évben kiválasztjuk a kategória győzteseket és egy úgynevezett Grand Prix győztest, amely az összes bor közül a legjobbnak bizonyul.
Melyek lettek a legjobbak? Mondjuk az első párat, hogyha elmondja, mert 60 csúcsbort választanak, tehát nem kérem azt, hogy mind a 60-at sorolja föl, hanem mondjuk az első pár helyezetet, illetve azt, hogy melyik a Grand Prix győztes.
Száraz fehér bor kategóriában 20 bort választottak ki, mint csúcsbor, vörös bor kategóriában 25, valamint édesfehér bor kategóriában 10, és volt egy külön verseny a bikovérek számára, ahol 5 csúcs bikovért választotta ki, tehát ez a Pannon csúcsbor minősítést kapta meg. Ezt a palackon is jól látható kis kör alakú címke is elezni fogja. A szárazfehér boroknál a Pannonhalmi apátságnak a 2004-es Chardonnay bora bizonyult a legjobbnak. A vörösbor kategóriában egy nagyon szép szexádi küvé, amely Gradus névre hallgat a Sebestyén pincészettől, valamint az édesbor kategóriában a Pajzos Megyer RT6 putonyos a 2000-es évjáratban készült. És egyben ez bizonyult a Grand Prix győztesnek is, tehát az összes bor közül a legjobbnak.
Hogy lehet összehasonlítani különböző minőségű, illetve különböző fajtájú borokat? Ugye hogy lehet eldönteni, hogy a vöröshöz képest milyen a fehér bor, és a vörös szárazhoz képest milyen a fehér édes?
Ez annyira nem egyszerű, pláne amikor a legjobb bort válasszuk ki, a legjobb eredményt elért borokról is. Tehát itt a 100 pontos rendszerben kóstolunk, ahol a borok színét, illatát és ízvilágát részletesen elemeztük, és egy adott ponttal értékeltük, tehát itt nagyon kis különbségek alakultak ki a végén. Itt bizony sokkal több időt kellett eltölteni az egyes borok kóstolásánál, sokszor vissza is kellett kóstolni, levegőztetni kellett 5-10 percig is, hogy még részletesebben tudjuk érezni a különböző boroknak az illatát, ízét.
Pannon bormustra megelőző rendezvénye a Bországgyűlésnek, ami ezen a hétvégén péntek óta tart a Városligetben.
Igen, itt a Városligetben ki fognak állítani a különböző borászok kiváló minőségű borokat. Többek között azok a borok is általában itt megkóstolhatók, amelyek a Pannon bormustrán is jó eredményeket értek el.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A foci világbajnokság kezdetén az első napokban mi másról beszélhetnénk a szeszes italok kapcsán, mint a sörről. Azt hiszem, hogy jó néhány üveggel el fog fogyni a következő hetekben. És akivel beszélgetünk a sörről, nem más, mint Jéki László fizikus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az egyik írását erről az italról azzal kezdi, hogy igazából minden sörivó fontos kutatást végez, már csak azáltal is, hogyha szemléli a sörös korsót és a sörös korsóban található sört.
Igen, mert ez egy jó indok arra, hogy több korsó sört egymás után elfogyasszon az ember, mert a tudományban van egy olyan alapelv, hogy egy mérés nem mérés, tehát ha valamit egyszer tanulmányozunk, abból nem szabad következtetéseket levonni, hanem többször meg kell ismételni a vizsgálatokat, és lehetőleg azonos eredményre kell jutni, akkor mondhatjuk, hogy valamit felismertünk, valamilyen igazság birtokába jutottunk, és bármilyen furcsa, a sörrel kapcsolatban van még mit vizsgálnia, a mai modern tudomány sem tudja még pontosan leírni, hogy mi történik akkor, miután csapoltak, vagy a üvegből kiöntöttük a sört.
Díjat is kapott kutató, aki a sörrel foglalkozott, méghozzá Nobel-díjat.
Hát ez nem az a igazi Nobel-díj, van ennek egy ilyen bolondosnak nevezhető névrokona, az úgynevezett IG Nobel. Egyébként hát egy rangos helyen az amerikai Harvard Egyetemen ítélik oda. Ezt olyan teljesítményért adják, ami első ránézése nagyon furcsa, szokatlan, esetleg nevetséges, de ha belegondolunk, akkor az ötletet lehet díjazni, mert tényleg eredeti, és hát időnként tényleg komoly tudomány van mögötte. Például hát ez a sörös, amit említett, ez az Európai Fizikai Társaság szakfolyóiratába jelent meg. Azt a feladatot tűzte a diákjai elé a professzor, hogy a sör habjának elmúlását, tehát ahogy a hab megszűnik, azt kövessék nyomon. Ehhez azt tették, hogy többféle sört vizsgáltak, mindegyiknek más keménységű volt a habja, ezért különböző ideig tartott, amíg a hab eltűnt, és 15 másodpercenként mérték a habnak a magasságát a folyadék fölött, és akkor ezt elemezték, hogy ez a változás tulajdonképpen hogyan megy végbe, és felfedeztek egy úgynevezett exponenciális bomlástörvényt, tehát arra a haszontalan következtetésre jutottak, hogyha egyszer a pincére eléjük tesz különféle söröket, és ők nem tudják, hogy melyik, akkor a hab bomlását lemérve meg tudják állapítani. De hát ennek az igazi célja az volt, hogy a fiatalokat rávezessék a kísérletes épségére, meg technikáira, hogy tehát többször kell mérni.
Ennél vannak komolyabb kutatások is, amelyek például arra vonatkoznak, hogy a sör és a buborék hogyan viszonyul egymáshoz.
Tulajdonképpen egy bonyolult rendszer, mert ott a szilárd pohár, abba betöltünk egy folyadékot, amiben viszont gáz van. És ez a három különböző halmazállapotú, különböző anyag kölcsönhat egymással. A pohárnak abba van terepe, hogy elindul a buborék képződés. Tehát a pohárnak már láthatatlan parányi kis hibái, egyenetlenségei, azok a magok, amik körül elindul a buborék képződés, és hát a széndioxid gáz az könnyebb, mint a sörnek a leve, és ezért elkezd fölfelé szállni a felhajtóerő következtében a buborék, és ahogy megy fölfelé, egyre nagyobb lesz, azért, mert újabb és újabb széndioxid molekulákat köt magához, tehát azért lesz a buborék egyre nagyobb, mert egyre több benne a széndioxid.
Mesterségesen is elő lehet idézni buborékokat, hogyha valaki kísérletezni szeretne otthon, akkor nagyon könnyen meg tudja ezt tenni.
Igen, csak akkor ihatatlanná válik a sör, mert például hát az egy egyszerű módszer, hogy porcukrot kell beleszórni, és akkor a cukor szemcsék játszák azt a szerepet, amit egyébként a pohár egyenetlenségei, tehát ezek lesznek azok a magok, amik körül elkezdenek a széndioxid molekulák összegyűlni, és kialakul a buborék.
Eddig a csapolcsörökről, illetve az üvegből kitöltött csörökről beszéltünk, tehát van még egy kategória, az pedig a dobozos sörök, és bizony-bizony ez is érdekességeket mutat méghozzá olyannyira, hogy fogva egy nagyon trangos tudományos magazin is.
Igen, az angol New Scientist tudományos heti lapnak van egy olyan rovata, hogy az olvasók kérdéseket tesznek fel, általában valami hétköznapi megfigyelés kapcsán fölmerül problémára kérdeznek rá, és akkor szakemberek válaszolnak. Hát egy ilyen kérdés volt, hogy egy vízzel teli ládában hűtötték nyáron a dobozos sört, és többféle márkájú sör volt, és azt figyelték meg, hogy a dobozok egy része lesüllyedt a hűtő doboz aljára, egy másik része pedig úszott a felszínen, volt, amelyik közben lebegett, és hát nem értették, hogy mi a magyarázat. Hát tulajdonképpen ehhez nem fizika kell, bár a fizika annyiban benne van, hogy a hidrosztatika szerepet játszik, de ez tulajdonképpen a fogyasztóvédelem és a gyártás technológia táján kell keresni a magyarázatot, ugyanis az az egyszerű tény van ezek mögött, a különbségek mögött, hogy a gyártó biztosra akar menni, hogy annyi sör legyen a dobozba, amennyit ráírtak, tehát minimum annyi legyen. És ezért, ha nem tud pontosan adagolni, akkor inkább többet tesz bele. Ezek süllyednek le, ezek lesznek a nehezebbek, és a könnyebbek azok, ahol kevesebb a sör és több a gáz. Tehát ha ilyen finom különbségeket is ki akar használni az ember, hogy egy százaléknyival vagy fél százaléknyival melyik dobozba van több sör, akkor azt kell kivenni, amelyik a hűtődoboz alján volt.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A hírek után a Hungarikumnak számító szürke marháról beszélgetünk.